Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a híreket Harcos Krisztinától hallják. Bemutatta a programját a Tisza párt a nagykanizsai kongresszuson, írja az Infostart. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott, rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakció vezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit. A Heves vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya ebben az időszakban végzi a kiemelt görögdinnye ellenőrzést, amelyet a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az ország egész területére rendelt el június 23-a és augusztus 8-a között. A helyszíni ellenőrzések célja az import és hazai görögdinnye tételek minőségének, nyomon követhetőségének, valamint az áru megfelelő jelölésének vizsgálata, írja a Heol. A Heves vármegyei kormányhivatal munkatársai megkezdték a dinnye árusító helyek ellenőrzését is. Vármegyénkben eddig 10 tétel összesen 5405 kg-nyi görög dinnyét ellenőriztek 9 helyszínen, amelyek között volt ideiglenes árusítóhely, útmenti árus, piac, kis és nagykereskedelmi üzlet is. A szezon egyben az ellenőrzési időszak elején még főként importdinnyét lehetett kapni a vármegyében, így az eddig vizsgált 10 tételből 8 külföldről származott. A magyar termelésű görögdinnye nagyobb volumenű ellenőrzése a következő 4 hétben zajlik majd. Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai, közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az Európai Parlament mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az európai parlamenti képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát és a felszólítás után sem javítja. A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszerutalványt, ha a kézbesítés sikertelen, közölte a kormányzati tájékoztatási központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A kormányzati tájékoztatási központ emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-éig lesz beváltható. Híreink végén az időjárásról. Nagyobb rész derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de átmenetileg lehetnek erősebben felhős körzetek és időszakok. A zivatarok az esti órákban lecsengenek, de záporokra helyenként elsősorban az északi tájakon, kisebb eséllyel az Alföldön is, továbbra is lehet számítani. Általában gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a felhősebb tájakon, a nagyobb városokban és vízpartokon ennél néhány fokkal melegebb lehet a hajnal.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Franciska nővért, a ferences kisnővérektől.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, dicsértessék a Jézus Krisztus. Franciska nővér vagyok Szent Ferenc kisnővéreitől, és jelenleg a Miskolci házban lakom, onnan érkeztem most ide Egerbe a stúdióba.
És nem csak hogy ide, hanem ha jól hallottam, akkor tulajdonképpen te most tanulni is ide jársz Egerbe, és valamire nagyon készülsz.
Igen, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem óvoda pedagógus szakján vagyok most első éves.
Szóval egy nagyon fiatal nővérke ül a stúdiónkban. Arra lennék kíváncsi, hogy történt ez az egész, hogy most itt ülünk és erről beszélgetünk, honnan indult a te történeted? Hogy volt az, amikor a Jóisten megérintette a te szívedet?
Igazából 2015-ben kaptam a hivatásomat, előtte éltem igazából a magam életét, gyakorló római katolikus családba születtem, tehát így az életem része volt kicsikorom óta az, hogy rendszeresen járunk misére, hittancsoportba, kórusba, elég aktív plébániai életet éltünk így családilag is, és így éltem szépen magam kis elképzeléseivel, álmaival, elvégeztem a jogi egyetemet, ügyvédjelöltként dolgoztam 3 évet, és úgy szépen rendezgettem a magam kis életét, vártam, hogy jöjjön a szőke herceg a fehér lovon, valahogy nem találta azt a lovat, vagy nem tudom, mi történt. De hogy elmentem 2015-be, akkor most megérkezünk, elmentem egy zarándoklatra. Minden évben megszervezik ez a Esztergomból Mátraverebé Szent Kótig menő ferences ifjúsági gyalogos zarándoklat. A nevében is benne van, gyalog megyünk Esztergomtól Szent Kótig, és minden évben augusztus 15-én indulunk, és 20-a előestére, 19-én este érkezünk Szentkútra. Ebben önmagában nem volt semmi különös. 12 éves korom óta minden évben járok erre a zarándoklatra, úgyhogy ez így az éves lelki program szerves része volt. És hát akkor 2015-ben, szintén régi szokásom az híven, augusztus 20-a reggel mentem a templomba imádkozni, és ott éreztem azt, hogy most valami más. Most itt belül valami történik. És nem tudtam megmondani, hogy ez micsoda, még így nem volt se alakja, se semmi, csak azt éreztem, hogy most valami mozog így belül. Elején még így lenyintettem is rá, hogy jó, hát egy zarándokleton előfordul az ilyesmi, majd elmúlik, de hogy nem múlt el, hanem így szép fokozatosan egyre erősebb lett. És aztán egy hónappal később volt a szerzetesek tere nevű rendezvény, ahova én, hát az is vicces, hogy hogy kerültem oda, volt ott egy szerzetesi kórus, ahol én ilyen kis beépített kis kakukktojásként voltam benne, még egy páran voltunk így lányok, a kórusvezető. A férfi karban a saját rendtársaiból tudta, hogy ott le lesz egy-két stabil embere, a női szekcióban, nem, mivel hogy az ország különböző részeiről jövő szerzetesekből állt a kórus, túl sok időnk nem volt próbálni közösen, ezért néhány lányt ott a plébániáról így megkért egy ilyen beépített téglákként legyünk benne, hogy így vigyük a szólamot. Mondta, hogy hát öltözzünk föl úgy szépen, szoknya, blúzen, kis szolídan, és majd azt hiszik, biztos jelöltek vagyunk valahol. És hát így kerültem én oda a szerzetesek terére. De hogy amikor onnan jöttem haza, akkor már így egészen világos alakja volt ennek a megfoghatatlan valaminek. És az elején még volt bennem egy nagy nyugtalanság, hogy ez most itt mi? Egész életemben arra készültem, hogy családanya legyek. 4 éves korom óta az esküvői ruhámat tervezem. Már listám volt arról, hogy milyen nevet akarok adni a gyerekeimnek. Tehát, hogy teljesen, abszolút így a családos hivatásra készültem. Erre most itt van ez valami, amivel nem tudok hirtelen mit kezdeni. És aztán, ahogy ez a nyugtalanság így már kezdett arra a szintre jutni, hogy most már legyen valami. Ezt én így nem bírom tovább. Akkor érkezett így meg ez a hívás. És hát én egy ilyen kis romantikus lélek vagyok, úgyhogy nekem ilyen lánykéréses hivatásom van. Mint egy igazi lánykérésnél szabadott rá nemet mondani, ez is nagyon egyértelmű volt számomra, hogy ez nem olyan, hogy na, ha ezt most nem fogadom el, akkor kész, akkor innentől kezdve bukta, hanem hogy erre én teljesen szabadon mondhatok igent vagy nemet. És hogyha én a családos hivatást választom, akkor lesz férjem, gyerekem. Hanem ez így teljesen szabadon rám bízza ezt a döntést, de meghív erre az életre. És hát egy olyan boldogság lett így bennem, hogy annak ellenére, hogy előtte soha eszembe nem jutott, így boldogan mondtam rá igent. Innét jön a szerzetesi hivatásom, és aztán a kisnővéreknél az meg szintén ugyanebben az időszakban, még egy hét se telt el ezután az éjszaka után, amikor nálunk Pasaréten nőttem föl. Általában ott laknak azok a ferences testvérek, akik egyszerű fogadalmasok, és azért általában így az örök fogadalom, a nem is mindig, de nagyon sokszor ott Pasaréten szokott lenni. Ebben az évben is így volt. Mentem szépen az örök fogadalomra, mentem föl a kórusra, mint kórustag, nekem az ilyen otthonos terep, és ahogy nézek le a kórusról, így a hívek összegyűlt seregére, egyszer csak észrevettem 2 kék színű fátylat. Na, akkor rögtön kékfátyol, a kisnővérek amúgy is rajta voltak így a kis listámon, hogy kik azok, akiknél én el tudom képzelni magam, akiknél azt érzem, hogy na ez olyasmi, amit tudnék élni, vagy akik között tudnék élni. És hát a mise után rögtön meg is kerestem őket, és akkor rajtuk keresztül beszéltem az előjáróval, és nem sokkal később szintén kaptam egy nagy megerősítést a Szentlélektől, hogy ez lesz az én helyem, itt ez jó lesz, ez lesz az.
És az az elképesztő, hogy ti, én úgy már volt szerencsém néhány kisnővérrel közületek találkozni, és sőt beszélgetni is a rádióban, hogy annyira szépen énekeltek, közel álltok a zenéhez mindannyian. Ez az életélményem nálatok, hogy nagyon pozitív élet megközelítés, ez jellemző mindannyiótokra szinte.
Igen, ez valahogy egy, ha nem is mindenki, de azért a többségnél egy ilyen közös vonal. Akár ez, hogy sokan zenészek is.
Te is?
Hát igen, én is tanultam fuvolázni, mert én ilyen szempontból a kisebbek közé tartozom. Azért a Klára nővér a hegedű tanár, meg Mária nővér a zongora tanár, tehát vannak azért, akik nálam jóval képzettebbek, de igen, én is tanultam fuvolázni, de hát azt már a közösségben megtanultam gitározni.
Szoktatok is zenélni együtt? Meg
igen, amikor igen. Vannak ilyen alkalmi jellegű zenéléseink, illetve van, ahol a szolgálathoz is kapcsolódik, például Miskolcon, ahol most lakom, az imádságházában, ott szokott lenni időnként dicsőítés, akkor azon is szoktunk közösen zenélni.
Akkor tulajdonképpen elindult 2015-ben benned ez az érzés, volt akkor neked egy jelölt időszakod, aztán a noviciátus, ez mennyi évet ölelt fel nálatok, és volt már az örök fogadalmad?
Még nem.
Tehát benne vagy a noviciátus.
Juniorátusban vagyok.
Junior
vagyok, igen.
Van ilyen is?
Akkor igen.
Hogy van ez sorban?
Tehát úgy van, hogy amikor belép valaki, akkor először van egy vagy két év jelöltség. Általában nálunk kettő, de van akinek egy év. Ilyenkor még a jelölt, ő már együtt lakik a nővérekkel a rendházban, de még nem hordja a habitust, még nincsen nővérneve, még a keresztnevén szólítják, de már bekapcsolódik elég aktívan így a ház életébe. Amikor véget ér a jelölt idő, akkor van az úgynevezett beöltözés, nagyon beszédes, akkor kapjuk ezt a szerzetesi ruhát, akkor még egy fehér színű fátyollal, nem ezzel a kékkel, amiről általában így könnyen föl lehet ismerni, lehet én is így ismertem föl, és ekkor kapja a nővér nevét. Tehát, hogy nekem is ez, hogy Franciska a nővér. Franciska az nekem nem keresztnevem, ez nem, ami nem ezt kaptam a szüleimtől, hanem ezt a jelöltség végén, a beöltözéskor kaptam ezt a nevet.
Mi alapján kaptok ilyen nevet?
Amikor én voltam jelölt, vagy hát amikor én voltam így soron, hogy hát mi már ketten voltunk jelöltek, akkor úgy nézett ki, hogy a közösség választja a nevet. Tehát a közösség fogadalmas tagjai. Mi ketten nyilván nem, még nem voltunk fogadalmasok. Bevallom, én súgtam, vagy hát amikor kérdezték, hogy nekem van-e valami ötletem, vagy ihletem, vagy bármi, akkor én mondtam ezt, hogy Franciska, és aztán meg is kaptam, de ezért így nem volt biztos, hogy ezt a nevet fogom kapni, de aztán végül
ennek megkaptam. Szerint ők is úgy érezték, hogy ő igen. Talán a Ferences, ugye az Ferenc Franciska.
Igen.
Tehát megkapjátok ezt a nevet, igen? És
igen,
akkor?
És akkor kezdődik a noviciátus. A novícia az újoncot jelent, a latinul, és úgy szerintem elég jó kisfejező, ez újonc idő. Tehát már nővér, de még kicsit ott van a fenekén a tojáshelyén. Ez nálunk egy két éves időszak. Az első év az úgynevezett csendes év, megint egy nagyon beszédes névről beszélünk, tehát ez egy elvonultabb, csendesebb időszak. Amit nagyon szerettem, azt, amikor én voltam novícia, Klára nővér volt a novícia mesternőm, ő úgy nevezte, hogy lelki gyakorlatos év. Szerintem ez úgy jól kifejezi ennek a csendnek a célját. Tehát ebben az időszakban nem volt saját telefonom, internetet, nagyon minimálisan, tehát hogy nekem annyi volt, hogy fordítási munkákhoz volt, hogy néha használhattam, de amúgy nem, azon kívül nem használhattam az internetet. A családomat csak olyan keretekben láthattam, hogy karácsonykor meg húsvétkor csak a szüleim jöhettek el meglátogatni. Havonta egyszer írhattam nekik egy kézzel írott levelet, egyébként nem, tehát ilyen külvilágtól, hát ha nem is hermetikusan, de azért elég erősen elzárt időszak. Mert eznek az a lényege, hogy tényleg egy befelé fordulás, egy imádságos év, egy ilyen elmélyülős időszak, ami nyilván mindenkinek más és más, van akinek ez nehéz időszak. Nekem egy nagyon áldott időszak volt, de ez egyénenként változó. De mindenképpen egy különleges és nagyon értékes időszak.
Ezt tulajdonképpen végig imádkozzátok, és akkor...
Nyilván mást is csinálunk, tehát hogy... Például mi nagyon sok gyógynövényt morzsoltunk. Ez így nagyon, tehát a csendes évről valahogy így ez jut eszembe folyamatosan, így morzsoljuk a gyógynövényeket. Jó, nem csak azt csináltuk, de ez valami nagyon ilyen bennem maradt.
Akkor Bükszent kereszten voltál?
Bükszent kereszten, igen.
Hát akkor ez
Bükszent kereszten
volt,
így
mondtad
igen,
a gyógynövényeket.
Gyakorlatilag kiépíteni azokat a gyökereket, amiknek aztán később így meg kell tartani a kis hivatásunkat. Ez az első év. A második év az úgynevezett apostoli év. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag belekóstolgattunk a különböző szolgálatokba. Kicsit az is itt már kezd kiderülni, hogy valakinek mi az, ami úgy inkább a vonala, mi az, amiben hát lehet, hogy nem őt kéne erre küldeni. Mindenki kicsit sajátos lett, mert hát a miénk, hogyha valaki így számol, akkor így igen, az 2020, tehát 19-be kezdtük, tehát így 19 őszétől 2020 augusztusáig, az úgy a
az
COVID.
Az egy speciális, igen, COVID időszak volt.
Szóval miénk ilyen szempontból kicsit sajátosan alakult, de igen, ez időszak egyébként erről szól, hogy így bekapcsolódunk a különböző szolgálatokba.
És te, mint végzett jogász, Milyen szolgálatokban tudtál bekapcsolódni?
Apostoli évben például van ugye Arlóban az alapítványunk, az Elfogadlak Alapítvány, és akkoriban, aki vezette a köre Rita nővér, ő például szerette volna átdolgozni egy kicsit az alapító okiratát, meg jogilag egy kicsit rendbeszedni a dolgokat. És akkor jött a kis jogász, ráadásul korábban ügyvédjelöltként sokat dolgoztam alapítványokkal. Volt egy időszak, mindegy, amikor a közhasznosságnak lejárt egy határideje, akkor volt időszak, amikor kb. Futószalagon alapító okiratokat néztem át, megdolgoztam át, szóval volt gyakorlatom konkrétan ebben a területen is. Elég sokat jártam Arlóba, és néztük ennet, ott így dolgoztam át. Ez például egy kifejezetten szakmai jellegű munka volt. Pont elkezdtük volna a Petra nővérrel azt, hogy a hospice-ba járni, hogy kicsit azzal a szolgálattal is megismerkedjünk, de rövid időszak lett így, mert hát az első dolog, amit lezártak, az a kórház volt.
Egyébként van beteg gondozás, vagy betegekkel való foglalkozásra?
Van, aki ilyesmivel foglalkozik. Ezt előbb említettem Petra nővért, ő idősek otthonába jár, meg hospice-ba, Bernadett nővér is kórházba jár, ilyen lelki támaszként, igen. Van, aki ezzel foglalkozik. Egyébként ezt pont szerettem a közösségünkben, hogy nagyon színes. Hogy nagyon sokféle szolgálatunk van, és hogy kicsit van egy ilyen vonala is, hogy nyilván vannak szolgálat, amikre kell ember, például ott az alapítványhoz kellenek emberek, kellenek nővérek, hogy az működjön, vagy a lelki gyakorlatos ház, tehát
a lelki gyakorlatos házatok az valami fantasztikus hely, ott jártunk már családilag is, Klára nővér fantasztikus és értő vezetésével és segítésével, hát neki a személyisége is valami elképesztő, és nagyon sokat kaptunk tőle családilag, úgyhogy azt tapasztaltuk is, hogy mennyire csodálatos a lelki gyakorlat nálatok.
Igen, tehát hogy ő például neki ez a fő szolgálati területe, hogy ő azt ott csinálja. Van, hogy más nővérek is bekapcsolódnak, volt már, hogy én is bekapcsolódtam ebbe, de ahhoz, hogy ez ott működjön, ahhoz azért kell, hogy valaki ott legyen, és ezt így csinálja. De ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy ilyen vonal is, hogy azt nézni, hogy az adott nővér miben jártas, mihez van affinitása, ez is benne van, nem csak az, hogy itt ez a munka, és ezt most valakinek el kell végeznie, és te vagy most szabad, te csinálod. Hanem van ebben egy ilyen párbeszédes jelleg, meg egyfajta rugalmasság, és nekem ez például nagyon vonzó volt a közösségünkben, ez a fajta rugalmasság.
És hogy lesz egy jogász nővérkéből hamarosan óvópedagógus?
Az óvoda pedagógia úgy jött most be a képbe, hogy Arlóban most épül egy katolikus óvoda, és kérés volt érsekatyától, hogy legyen ott egy nővér. Arlóban is van ugye egy rendházunk, és ott épül az óvoda, akkor legyünk ott jelen. De történetesen pont óvoda pedagógus éppen nincs a közösségben, nagyon sokféle végzettségű van. Van, aki egyébként közelebb áll az óvoda pedagógiához, mint a jogász, tehát nem ez alapján kerültem oda, tehát hogy van például tanító, aki mondjuk közelebb állna ehhez. De a pontos hátterét én se tudom, mert nem osztották meg velem, hogy miért rám esett a választás, de engem választottak.
És hogy viszonyulsz te ehhez?
Hát ez a csavar az egészben, mert én erre nem emlékszem, hogy említettem volna előtte a nővéreknek, de én kamaszkoromban óvónéni szerettem volna lenni.
És a jóisten. És
az ez nekem egyértelműen így a Szentlélek sugalmazása lehetett, mert ez alapból nem következik logikusan, hogy a jogászt küldjük. És nem emlékszem rá, hogy ezt említettem volna nekik, hogy nekem régen volt egy ilyen vágyam.
Mondhatjuk úgy, hogy akkor a Jóistennek ez egy gyönyörű, szép, aranyos és édes kis ajándéka a számodra.
Igen, kicsit így visszakapok valamit, amit azt gondoltam, hogy el kell, hogy engedjek, még réges-régen, és azt most így szépen visszakapom egy ilyen szép kis ajándékba csomagolva.
És hozzá kell tenni, hogy akkor ezzel együtt még azt is, amiről egyébként le kell mondanod, vagy lemondotok, hogy gyermeketek szülessen, ugye? És mégis annyi gyermeket kapsz a Jóistentől, hogy több, mint valószínű.
Amennyit én nem tudnék megszülni.
Igen.
Igen, és ebben ez is nagyon szép, hogy nekem az egyik legnehezebb dolog elengedni, amikor ez volt, hogy szerzetes hivatás, azzal együtt, hogy boldogan mondtam igent, és önként vállaltam, és nem volt ebben így ilyen szempontból kérdés, de ami mégis egy kicsit nehéz volt elengedni, az pont ez volt, hogy gyerekek. És amikor beléptem át a jogász, hát nem tűnt valószínűnek, hogy én leszek az, akit olyan szolgálati helyre küldeni, ahol elsősorban gyerekekkel kell foglalkozni, tehát még csak az se volt, hogy na majd ott biztosan, mert elég sok olyan szolgálati területünk van, ahol nem nagyon fordul meg gyerek a közelben. De hol mégis így visszakaptam, és nagyon szerettem jogász lenni, nagyon szeretem a szakmámat. Az egyetlen dolog, amit hiányoltam a szakmában, azok a gyerekek voltak, amikor ügyvédjelölt voltam, úgyhogy ilyen értelemben is visszakapok valamit, amit kicsit, mint van az a kép, így, főleg Facebookon láttam, hogy van az a rajz, hogy a kislány ott áll, egy kis plüssmacival, Jézus ott áll vele szemben, így kéri a kis plüssmacit, és a háta mögött tart egy hatalmas plüssmaci. És a kislány, hát nyilván a gyerek úgy szorítja a kismacit, nem szívesen adja ki a kezéből, mert nem látja, hogy mekkora plüssmaci van a háta mögött. Szóval, hogy kicsit néha ez az élményem, hogyha el tudom engedni, ha át tudom adni, akkor tudja az Isten ezt ilyen formában visszaadni.
Kedves hallgatóink, Fáy Eszter Franciska ferences kisnővérkével beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva, búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat. Győzelemről Zsoltár, tömjék illat az
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk ödréből.
Üdvözlöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkészt köszöntjük műsorunk vendégeként. Az intelligencia színeiről, salamoni engedelmességről és a legbölcsebb tanácsadónkról szól majd beszélgetésünk. Tartsanak ma is velünk!
Győri Gábor Dáviddal beszélgetek, aki most a Híd Evangélikus Missziói Magazin főszerkesztői minőségében van itt a műsorunkban, és a legutóbb megjelent Híd fókusz témájáról fogunk beszélgetni, ami a bölcsesség. Kezdjük talán azzal, hogy amikor a mai világban annyiféle tudás elérhető mindenféle fórumon, a mesterséges intelligencia is nagyon segít minket, akkor mi mégis a tudás, a logikus gondolkodás és az éles elme előnye az ember számára?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Óriási nagy a téma, meg nagy a kérdéskör. Valóban egy olyan világban élünk, amikor megvan az illúziója annak, hogy a tudás könnyen hozzáférhető, elképesztő mennyiségű információ áll rendelkezésünkre, és igazából az ebből hallottam ezt a kifejezést, hogy agregált bölcsesség is a rendelkezésünkre áll, tehát egyrészt akár a különböző ilyen közösségi felületeken sokan megosztanak mindenféle bölcsmondásokat, vagy ilyen életbölcsességeket, amik úgy ilyen eszenciálisan tartalmaznak okos gondolatokat, mondani valót, leszűrt tapasztalatokat. Szóval, hogy ezek mind a rendelkezésünkre állnak, és igazából nem sok mindent kell nekünk gondolkodni, meg megtapasztalni, hiszen már ezek készen ott vannak. Ez a mai világunknak egyébként a jellegzetessége, hogy mindent ilyen gyorsan akarunk, megspórolva egy csomó energiát, ami régen kellett ahhoz, hogy az ember egyáltalán a tudást, az információt összegyűjtse. Na most azért mondtam az elején, hogy ez illuzórikus, mert szerintem rengeteg csapda helyzetet rejt. Egyrészt az, hogy ezek másoknak a bölcsességei, tehát nem biztos, hogy minden helyzetben az én számomra is érvényesek és működnek. Másrészt a rengeteg információnak egyáltalán a megszűrése, az is már óriási energiákat igényel. Főleg úgy, hogy egy olyan világban élünk, ahol a fake news, tehát a hamis hír, a tudatosan gyártott álhír vagy álinformáció, az hivatalos eszköze a különböző médiumoknak. Minél inkább elhatalmasodnak ezek a jelenségek, annál inkább értékessé és különlegessé válik az, amikor valaki el tud igazodni ezekben. Az összefüggések megértésének valamilyen képessége az az övé lesz, és nem lehet könnyen megvezetni, és könnyen eltéríteni, vagy kihasználni az ő tudatlanságát, vagy naívságát.
Szándékosan a tudás és a gondolkodás, vagy az elmebeli képességek tekintetében kérdeztelek, de a bölcsesség egyébként ezzel mennyire függ össze?
Nyilvánvalóan nem választható el egymástól a tudás és a bölcsesség, de nem is fedik le egymást. Tehát attól, hogy valaki nagyon okos, nagyon sokat tud, attól még nem biztos, hogy bölcs is lesz. A fordítottját is látjuk, hogy lehet, hogy valaki nem tanult, nem tudom én, több diplomás ember, hanem egyszerűen egy kétkezi munkából élő, vagy földművelésből élő ember. Talán lehetnek olyan tapasztalataink, hogy idős, ilyen természethez közel élő, sokat látott emberekkel találkoztunk, akiknek nem volt diplomája, meg doktori címe, és mégis valami olyan bölcsesség árad belőlük, ami az élettapasztalattal, meg az összefüggések átlátásával volt magyarázható. Tehát, hogy az információk, a rendelkezésünkre állása az összességében még nem jelent bölcsességet. Van a magazinban is egy ilyen kis ábra, amit az interneten találtam én is, ami a mélységet próbálja megszemléltetni, hogy aztán, hogy adataink vannak, információink vannak, tudásunk van, ezek a különböző lépcsők, de hát ahhoz, hogy ebből bölcsesség is legyen, ahhoz minimum a miérteket kell tudni megválaszolni, a mögöttes dolgokat kell megérteni, és akkor már alakul valami bölcsesség. A másik, ami talán gyakran előkerül, ami nem csak egyszerűen a tudásnak a meglétét jelzi, hanem egy tágabb fogalom, ez az intelligencia, és elkezdődött ugye az IQ mérésekkel, aztán utána rájöttek arra, hogy hát nem minden fedhető le az IQ-val, hanem akkor van ilyen is, hogy érzelmi intelligencia, ez az EQ, és ha most rákeresünk az interneten, akkor azt látjuk, hogy már legalább 9 féle intelligenciáról beszélnek, zeneiről, meg nyelviről, meg egzisztenciális intelligenciáról. Eleve hozzáteszik, hogy és a lista valószínűleg még bővülni fog. Ki egyikben, ki másikban erősebb, és valahol minél inkább elmélyülünk ezekben, annál inkább talán jellemző ránk, hogy azt mondhassuk, hogy bölcsek vagyunk. Nekem az jutott erről eszembe, hogy azért ez nagyon hasonlít ahhoz, ami a fény és a színeknek a viszonya. A fehér fényben ott van az összes szín, és sokszor játszunk is ezekkel, amik ugye kirakjuk a fényvel a kis prizmákat, és akkor ilyen szivárvány színeire bomlik a fehér fény. Sokféle ilyen intelligencia van, valójában a bölcsesség az ennek az egésznek a teljessége. És ez az, aminek egyikünk sincs teljes mértékben birtokában. Bizonyos részeiben tudunk fejlődni, tanulni, elmélyülni, van, ahhoz szükségünk is van, hogy kifejezetten elmélyüljünk, de valahol az igazi bölcsesség az ennek a teljessége, ahogy a fehér fényben ott van minden, és van egy végtelensége, és mégis egyszerűen megragadható, ahogy a bölcsesség egy ilyen egyszerűen is megragadható dolog végső soron.
Lélekhangoló.
Nem mondtad ki, hogy Istenről beszélünk végül is, de ő az, akiben ott van a bölcsesség teljessége, illetve a Kolossé levélben olvashatjuk Krisztusra vonatkozóan is, hogy benne van a bölcsesség és az ismeret minden kincse elrejtve. Tehát, ha keresztény emberek vagyunk, akkor őnála kereshetjük a válaszokat, őnála kell kutakodnunk, hogyha bölcsé akarunk lenni.
Igen, a Kolossé levél sokat foglalkozik ezzel, de általában a Biblia teli van a bölcsességről szóló gondolatokkal, mondásokkal, igékkel, szövegekkel. Egész könyvek foglalkoznak a bölcsességgel a Bibliában, és a Kolossé levélben Pál apostol valóban így foglalja össze, hogy Krisztus a kulcsa a bölcsességnek. Benne van minden, ami ebben a világban van, annak a megértéséhez szükséges, az Krisztusban van elrejtve. Pál erre utal, és írja ezt a kolossiaknak, akik a kor sokféle szellemi, vallási áramlatában mindenféle más módokban is, vagy más irányokban is keresték a világnak, az életnek a megértését, és Pál ezt szeretné tisztába tenni az ő életükben, hogy nem a csillagokat kell vizsgálni ahhoz, meg a horoszkópot, meg a mindenféle természeti, vagy természet feletti hatalmakat, hanem Krisztushoz kell közelebb kerülni, és akkor a többi is a helyére kerül, és a többit is megérthetik. Tehát ez a mondat, ez egyébként ezért fontos, és nem csak ezt mondja Pál ebben a levélben, akkor én is idézek ebből, mert nagyon fontos, amit mindjárt az elején elmond, hogy azért imádkozom, hogy tökéletesen ismerjétek meg az Isten akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Tehát, hogy a bölcsesség, amit Krisztusban megismerhetünk, ezt mind jelenti, hogy egy méltó, Istenhez méltó életet élünk, tehát helyesen élünk, jól élünk, hogy ennek gyümölcsei vannak, tehát hogy ez látható, mások számára is ízlelhető, és tartalmas, és egészséges. Cselekedetekben nyilvánul ez meg, és az Isten ismeretében való növekedésben, tehát hogy az ismereteket, a tudást, ennek a mélységét, ezt lehet erősíteni, gyarapítani. A Szentírás egyébként aztán látjuk, hogy kimeríthetetlen kincses bánya a bölcsesség, az életre vonatkozó bölcsesség tekintetében.
Nem túl nagy vállalása ez a kereszténységnek, vagy nem utal egy önteltségre, hogy azt mondjuk, hogy a teljes bölcsesség minden titka Krisztusban van elrejtve?
Ugye, amikor erről a bölcsességről beszélgetünk, akkor ez végső soron arról szól, hogy az életet hogyan értelmezzük, hogyan éljük. Végső soron a nagy egészről alkotott valamilyen képünk befolyásolja aztán a nagyobb és a közepes és a legkisebb döntéseinket is. Azt is mondhatom, hogy mihez igazodunk, mi az életünknek az iránytűje. Mert ha ez nincs meg, akkor nagyon nehéz arról is beszélni, hogy milyen a jó élet, milyen a helyes élet. Minek van igazán értéke az életben? És ma pont ezt látjuk, hogy minden relatívvá vált, egy jó ideje szisztematikusan történik az igazodási pontoknak az eltüntetése, az Isten tekintélyének a rombolása is, és egy olyan világban élünk, ahol minden lehet igaz, és annak az ellenkezője is, vagy mindenki úgy él, ahogy szeretne, és így ugye nehéz ezt kimondani, hogy hát nálam van a bölcsekköve, vagy én tudom egyedül, hogy mi a helyes. Mégis keresnünk kell ezt, és nem is azt mondja a Biblia, hogy ennél vagy annál, Győri Dávidnál, vagy más keresztényeknél, vagy adott esetben nagy tanítóknál, meg bölcseknél van ennek a kulcsa, hanem hogy Krisztusban ér ez az egész össze. Tehát, hogy ez nem emberi bölcselkedésről szól, hanem valami nagyobb távlatról. Lehet, hogy ez fellengzősnek hangzik, vagy kizárólagosnak hangzik, de ez ilyen nagy kérdésekről szól, és én azt érzem, hogy nagy nehézség a világnak, hogy általában nincsenek ilyen koherens, egységes képek a fejünkben a világról, hanem úgy élünk bele a világba sokszor, nagyon sokan élnek így, és egymásnak sokszor teljesen ellentmondó dolgokban hisznek, és nincs meg az, hogy ez egy rendszer jön össze, pedig a világban azt látjuk, ha körülnézünk, hogy rend van és rendszer van, és ez segíthet bennünket is az eligazodásban.
Hol van akkor az emberi bölcsességnek a határa? Mit tegyünk, hogyha mégis mi szeretnénk valakinek jó tanácsokat adni, azon túl, hogy magunk is jól döntsünk?
A bölcs dolog az, hogy ha nem adunk lépten nyomon tanácsot egymásnak, és nem akarjuk más életét megoldani, vagy próbáljuk más házát eloltani, miközben a milyen kis lángol. Szóval kell az embernek legyen egy ilyen önkritikája, hogy én hol vagyok ebben a helyzetben. Amikor van mit mondanom, és annak tényleg van is értelme, akkor adjak tanácsot. És hogy találhatom ezt meg? Nagyon sok helyen a világban egyébként. Én a bevezetőben 3 képet hoztam itt a magazinban, ami számomra is sok mindent megelevenített. Az egyik a hódoknak a képe, hát érdemes elolvasni, hogy ezek a kicsit nagyra nőtt rágcsálók. Ezek micsoda Istentől kapott bölcsességgel, hát mondhatjuk, hogy ösztönösen, de hát honnan van ez az ösztön? Építkeznek és terveznek és működtetnek olyan nagy mérnöki rendszereket a természetben, amelyek tökéletesen látják el a feladatukat, és a mérnöki munkacsoportok sem tudták volna jobban megtervezni ezt. Honnan van ez? Egy rágcsálónak honnan van ilyen intelligenciája? Hanem a teremtőtől, aki adott neki is ebből a bölcsességből egy részletet, hogy a maga helyén a szerepét, a feladatát betöltse. És a római levél beszél erről, hogy a teremtett világnak az értelmes vizsgálata az eljuttathat bennünket addig, hogy a teremtő bölcsességéből is minél többet megfejtsünk, és megismerjünk, és rácsodálkozunk. És ez még nem új dolgoknak a kitalálását jelenti, hanem egyszerűen annak a felfedezését, ami minket körülvesz, és már ebből rengeteg mindenre lehetőségünk van. És akkor a következő lépés, ami ennél tovább visz, az magának a Szentírásnak a bölcsessége. Egy másik ilyen kép, ami engem is megragadott, hogy tudósok, akik számítógépekkel, meg mindenféle most már modern eszközökkel elemezgetik a Bibliának a Bibliában található információkat, összekapcsolódó hivatkozásokat, utalásokat, azt találják, hogy több 10 000 vagy 100 000-es nagyságrendű olyan hivatkozás, utalás szövi át a Bibliát, ami emberileg tervezve egyszerűen nem jöhetett volna létre. Tehát van a Szentírás mögött egy olyan mély bölcsesség, aminek szintén a felfedezése is meghaladja az emberiség kapacitásait. És milyen jó, amikor ebből meríthetünk, és ebből ébredünk rá olyan dolgokra, amik aztán az életünkben apró pénzre válthatóká válnak. És a harmadik kép, hogy ne hagyjam ki az utolsót, az a kisgyermeknek a kép. És sokan átéltük talán már azokat a helyzeteket, amikor egy kisgyermek a maga egyszerű nyelvén, egyszerű szavaival mégis végtelenül mélyen meg tudja ragadni a dolgok lényegét. Valamit megért belőle, és mi sokszor túl bonyolítjuk, túl misztifikáljuk, és akkor jön egy gyermek, aki egyszerűen átvágja ezeket a csomókat, meglátja a lényeget. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus.
Kedves hallgatóink, az evangélikus lélekhangolóban Győri Gábor Dávid, missziói lelkész a vendégünk, akivel a bölcsességről beszélgetünk.
Utaltál arra, hogy a Bibliában rengeteg gondolat van a bölcsességgel kapcsolatban. Mindenkinek eszébe juthat bölcs Salamon, aki majd elmondott, hogy miért is volt, és miben is volt bölcs, és mitől volt ő bölcsebb, mint korának a többi uralkodója akár. Illetve beszélhetünk egy kicsit erről az úgynevezett bölcsességirodalomról, hogy mit adott ez akkor az Ószövetség emberének, illetve mit ad még nekünk ma is?
Igen, hát legendás bölcsességű valaki az, ugye bölcs Salamon. Két dolgot látunk mindenképpen ennek kapcsán. Az egyik, hogy van egy illusztráció ennek a Bibliában, tehát nem taglalja hosszasan, hogy ez miben is nyilvánult meg, hanem leír egy történetet, hogy ez a Salamon milyen bölcs volt. Ugye a két asszonynak a története, akik összevitatkoznak azon, hogy melyik csecsemő kié. A király bölcsessége abban rejlett, hogy a színfalak mögé vagy a függöny mögé tudott látni, és rá tudott tapintani az igazságra. A másik, ami nagyon fontos, és ez pedig a bölcsességnek a gyökerét világítja meg, hogy az ő uralkodása elején ő bölcsességet kér Istentől, és Isten ezt megadta neki, ahogy a Krónikák könyvében olvassuk. A Királyok könyve leírja ugyanezt a történetet, hogy kicsit máshogy fogalmaz, és azt írja, hogy az ifjú király a trónra lépésekor szembesül a feladat nagyságával. Nem is bölcsességet kér, hanem engedelmes szívet. És ez egy kicsit máshogy világítja meg ezt a témát. Tehát azt mondja, hogy szeretnék engedelmes híved lenni, vagy uralkodód, vagy szolgád lenni, mondja Istennek, aki tőled kapja meg az instrukciókat, a bölcsességet, a dolgok átlátásának a képességét, és ezt engedelmesen tudja követni. Tehát a bölcsvezető attól lesz bölcs, hogy ő maga sem egy személyben akar mindent tudni, hanem alárendeli magát egy nálánál nagyobb hatalomnak. És nagyon nehéz kérdés, hogy kinek rendeljük magunkat alá. A világi és a keresztény vezetők is ki vannak téve ennek a veszélynek, amiben Salamon is aztán megingott az élete végén, hogy esetleg túlságosan is felkent vezetőnek gondolják magukat, és nincs meg ez a kontroll. És ahol azt látjuk, hogy egy vezető életében még sincs ez a talajvesztés, ott megvan ennek a kontrollnak, az isteni bölcsesség megnyilvánulásának a lehetősége. John Stottot lehet ilyen példának mondani, aki körül ott volt egy olyan baráti, lelki közösség, akiknek azt mondta, hogy felhatalmazlak benneteket arra, hogy szóljatok, ha azt látjátok az életem, hogy valami nincs a helyén, és alávetette magát ennek a kontrollnak.
Igen, ez a Salamon, akiről beszéltél. Mit tud adni ma nekünk az ő gondolataival, a Bibliában szereplő tanácsaival, intéseivel, bölcsmondásaival akkor?
Igen, az Ószövetségben a bölcsességirodalomként emlegetett könyveknek egy jelentős részénél Salamont tartjuk a szerzőnek, tehát ez az ő bölcsességének a lenyomata, és sok-sok ókori bölcsességnek, élettapasztalatnak, amit összegeztek. Nagyon tetszik nekem az a kreatív 3 epizódos videósorozat, amit ajánlunk is a magazinban, a Bible Projectnek a videói ezek, amelyek földolgozzák a bölcsességirodalmat, a példabeszédek, a Prédikátor és Jób könyvét például, és azt mutatják be, hogy ezek a könyvek, ezek az ókori világban a jó élet lehetőségét kutatták, és mindegyik egy kicsit más nézőpontból mutatja be ezt. Ettől lesz több dimenziós a kép, hogy az életünknek a különböző szakaszaiban is különböző módon lehetünk bölcsek. Az a különleges ebben a bölcsességirodalomban, hogy ez a több dimenzió megjelenik, és ahogy olvasgatjuk, elmélyülünk benne, úgy sokszor magunkra ismerhetünk, a saját kérdéseinkre. Egyszer csak meglátom magamat, a saját életemet, a saját kérdésemet, a saját problémámat, a saját történetemet egy 2500 évvel ezelőtt, vagy 3000 évvel ezelőtt lejegyzett szövegben, magamra ismerek, az megmutatja azt, hogy hát itt sokkal mélyebb bölcsességről, vagy mélyebb mondani valóról van szó. És ide soroljuk sokszor a Zsoltárok könyvét is, ami meg ennek egy abszolút költői megfogalmazása. Ma is zenében, dalban mondjuk el, amit nem tudunk szavakban elmondani, vagy költeményben. A Zsoltárok könyvben is sokszor ez van, és válaszokat találunk az élet legnagyobb kérdéseire, amik ma is kérdések, a szenvedésnek a kérdéseire, az élet végességének a kérdésére, a világban jelenlévő tragédiák, gondok, igazságtalanság kérdésére, és látjuk azt, hogy ezzel a régiek is küzdöttek, és nekünk is meg kell küzdeni. Legtöbbször inkább az út végigjárása a válasz ezekben a helyzetekben is, és az, hogy az Istennel kapcsolatban legyünk ezen az úton, és az Isten vezessen minket végig, és alakítson, mélyítse a bölcsességünket, az intelligenciánkat különböző területein az életünknek.
You know the world is always harder than your head. So learn this little secret. You do it out of love. When you cry out, you do it out of love. May the roots of love grow down deep within your soul.
Hogyan tanít minket Jézus a bölcsességgel kapcsolatban? Mire ügyeljünk, mire vigyázzunk?
Van Jézusnak a hegyi beszéd végén egy ismert példázata. A hegyi beszéd az már önmagában egy nagy tanítása arról, hogy az életet Krisztus követőjeként hogy érdemes élni, és ennek mik a sarokkövei. És Jézus úgy fejezi be ezt a tanítást, hogy elmondja a példázatot a bölcs és a bolond emberről, és azt mondja, hogy a bölcs ember az kősziklára épít. És az a bölcs ember, mondja ő, aki hallgatja az én tanításomat, az én szavaimat, de nem csak hallja, hanem megcselekszi, aszerint rendezi be az életét. Az ilyen bölcsember Jézus például szerint kősziklára épít. És ez egy, azt gondolom, hogy nagyon jó tovább gondolásra érdemes kép. Mindig csodálkoztam azon, hogy például mi visz rá embereket arra, hogy a híresen aktív Szent András törésvonalra építkezzenek a kellős közepébe, ahol rendszeresek a földrengések. Nagy városok vannak ezen a törésvonalon Amerikában, például San Francisco, ahol egyszer járhattam, és na, akkor megértettem, festői az egész környezet. És nyilván sokakat ez vonz, de tudni kell, hogy ott a mélyben törésvonalak vannak, és nem lehet akárhogy építkezni. És a bölcsembert is Jézus így jellemzi, hogy számol az élet realitásaival, számol azzal, hogy lesznek, vannak viharok az életben, de ha biztos az alap, amire építkezem, akkor ez meg fog tartani. Tehát kikre vonatkozik ez? Azokra, akik az Isten szándéka, akarata, terve szerint rendezik be az életüket, és akik folyamatos kapcsolatban vannak Istennel. Nagyon fontos, azt gondolom, az az idézet, amit az evangélikus mártír teológustól, Bonhoeffertől idéztünk be a labban, aki azt mondja, hogy eltérni az igazságtól bármilyen személyes ügyünk reménytelibb kimenetele kedvéért soha nem lehet bölcs döntés, bármi csekély legyen is az eltérés. Nem a mi belátásunk, helyzetértékelésünk mutathatja meg ugyanis, mi a bölcs, egyedül Isten igéjének az igazsága. A tanítvány legbölcsebb döntése tehát, ha egyszerűen Isten igéjéhez ragaszkodik, és ez az időt álló igazság. Sokan tagadják ennek az igazságnak a létezését, hogy lenne egy ilyen objektív igazság, nagybetűs igazság, de mégis ezt keressük egész életünkben. Bonhoeffer is ezt mondja, hogy ezt lehet Krisztusban megtalálni, ez az igazi bölcsesség, amikor ez megvan, és nem érdemes eltérni tőle, mert akkor bizony az életünk nagy bajba kerül, és rossz vége lesz.
Tudod-e kicsit a földhöz közelíteni ezt a nagyon szép képet, ami egy vágyat is ébreszett bennünk, hogy tényleg mi is így legyünk bölcsek, Istennek engedelmeskedjünk, bölcs Salamonok leszünk, akkor végig kitartunk, jó döntéseink lesznek. Mi van akkor, hogyha nem így történt az életünkben, hogyha úgy döntöttünk rosszul néhányszor, hogy egészen félrement valami, vagy szinte tragikus állapotba került az életünk, a családunk? Hol van akkor ebből kiút?
Igen, a kérdés az valós, és magam is drámaian éltem meg azt, amikor például olyan idős emberekkel találkoztam, akik az életük vége felé újra és újra ezt a kérdést tették föl maguknak, hogy hol döntöttem rosszul, hol rontottam el, hogy ide kerültem, nem ide akartam megérkezni. Megrendítette ennek az élménye, mert azt erősítette, hogy el lehet rontani. És van, ahonnan talán nincs visszaút, vagy nagyon nehéz a visszaút. És ez eszméltet is, hogy addig, amíg lehetőségem van jól dönteni, addig keressem ennek a módját. Egyrészt ne engedjük az igazságért való küzdelmet, vágyat. Még akkor is, hogy ezt naponként kell megküzdeni, mert bizony naponként meg kell küzdeni. Másrészt pedig azért az Isten igéje arról is beszél, hogy az Isten bölcsessége elég nagy ahhoz, és a hatalma és az ereje is elég ahhoz, hogy a mi beszorult helyzeteinkből is kihozzam. Egyébként nem beszéltünk egy másik bölcs emberről, isteni bölcsességgel rendelkező emberről a Bibliában, Józsefről, aki óriási mélységeket járt meg az életében, tragédiákat élt át, traumákat hordozott, többször került teljesen zsákutcába a sorsa és az élete, minden emberi erőfeszítés ellenére, és aztán egyszer csak az Isten megfordította ezt az egész történetet az ő életében, és megmutatta neki, hogy miért kellett végigjárni ezt az utat, hogy aztán egy nép vezetőjeként ott Egyiptomban a fáraó jobb kezeként ezzel az isteni bölcsességgel tudjam nem egyszerűen a saját életén változtatni, hanem egy egész nép vagy népek életét befolyásolni. Tehát ez egy óriási történet arra vonatkozólag, hogy az Isten meg tudja fordítani a mi sorsunk kerekét, a rossz emberi döntésekből, az emberi gonoszság döntéseiből is tud aztán jót kihozni. A Szentírás igazi örömüzenete ez, hogy az elrontott emberi életek számára van az Istennek megoldása. Jézusnak a szolgálata szól erről valójában. Az ő benne elrejtett élet és bölcsesség az végső soron ezt jelenti, hogy van kiút az élet zsákutcáiból, és az Isten ereje nem kevés ahhoz, hogy oda nyúljon értünk, és kiemeljen az életünk gödréből. Nem könnyen beszélek én sem ezekről, hanem azzal a reménységgel, hogy az Isten mindannyiunk életében tud így munkálkodni, és az ő bölcsesség az, amiből mi is kérhetünk és kaphatunk. Jakab apostol írja ugyanezt, hogy akinek nincs bölcsesség, az kérjen. Hát kérjük ezt naponként, és bízakodjunk abban, hogy Isten, ha ráfigyelünk, akkor meg fogja adni ezt a bölcsességet.
Kedves hallgatóink, Győri Gábor Dávid országos evangélikus missziói lelkésszel hallhattak a bölcsesség fogalmát, gyakorlati megtapasztalását, fontosságát érintő beszélgetést, amelynek apropóját az ezt fókuszába állító Híd evangélikus missziói magazin adta. Alap főszerkesztőjével, rádiómissziónk vezetőjével készült beszélgetésünk is megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt. Szeretettel ajánljuk, hogy lapozzanak bele a Híd magazin korábbi számaiba, szintén a honlapunkon a kiadványok között. Keressék és kövessék a Lélekhangolót YouTube csatornánkon és Spotify-on is. Búcsúzunk a Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsorával. Erős vár a mi Istenünk! Everything.
when you listen. Do it out of love when you cry out. Do it out of love.